Szentlélek, Úristen, mutasd meg nekünk azt, hogy mi az, amiről ma este feltétlen szólni akarsz. Adj nekünk bátorságot, hogy megnyissuk a szívünket, és befogadjunk téged. Na és ezzel a bátorsággal szeretnék felidézni egy emléket. 1996. július 20-án, hát a Népszabadság napilapban, volt egyszer valamikor, és ebben a napilapban megjelentek a felvételi pontszámok. Ez egy nagyon izgalmas nap volt, készült róla egy videó, a keresztapám készítette, és volt rajta egy fiatal ember Bermuda gatyában. És hát ugye következő volt a kérdés, hogy az orvosi egyetemre milyen ponthatárok voltak abban az évben, és a budapestire, tehát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre akkor 107 volt a határ, és a fiatal embernek meg 110 pontja volt, és roppantul örült neki. És akkor azt mondta a keresztapám, hogy ennek, aki én voltam, ennek a fiatal embernek, hogy látod, már is többet értél el, mint a Gergő. Aki az én bátyám volt, akivel versenyeztünk, és ő pedig az Állatorvostudományi Egyetemre ment. És nem is számítunk arra, hogy sokszor egy-egy mondat mennyit tud igazítani az ember életén, vagy később milyen hatást gyakorol rá. Mert ebben a versenyben akkor tényleg úgy éreztem, hogy há, igen, felvettek az orvosi egyetemre, ez most mekkora nagy szám, milyen jó. 3 évvel később a egyes belklinika egyik folyosóján, 2 betegvizsgálat között eszembe jutott ez a jelenet, és ott volt még egy kérdés, hogy ugye nem azért mész az orvosi egyetemre, mert a Gergő az állatorvosira ment. Ez volt a másik ilyen, és mondtam, á, nem. És itt belül éreztem, hogy de, azért is. És akkor itt beszélhetnénk most a motivációkról, hogy hogyan, vagy miért teszünk dolgokat. Miért indulunk el egy irányba? Ki az, aki hajt engem, vagy milyen gondolatokkal vágok neki az életnek? Lehetséges, hogy van az életünknek iránya? Egy olyan, amit megálmodott rólunk valaki? És az előadás címe, hát nyilván az Isten szerelmes. Lehet, hogy valakit meghökkent, de szerintem mindnyájan voltunk már szerelmesek. Gondoljunk egy picit bele, hogy akiben szerelmesek vagyunk, arról milyen elképzeléseink vannak, vagy voltak. Vagy hogyha azt hallom valakiről, főleg ez még amikor nem voltam pap, meg papnövendék se, de amikor azt hallottam, hogy hát ez teljesen beléd van zúgva, az milyen érzéssel töltött el? Milyen érzés nektek azt hallani, hogy valaki szerelmes belétek? Zavarba ejtő, meg jó, meg olyan különös. Ugye attól is függ egy picit, hogy milyen az életállapotod, hogy el vagy-e köteleződve már, vagy nem. És szerencsés esetben mondjuk a feleséged szerelmes beléd, vagy a férjed, az egy nagyon ideális helyzet. Az a jó, hogy ezt föl lehet így szítani. És vannak tehát olyan létezők is, tehát hogyha van látható valaki, aki szerelmes belém, és beindítja a biokémiai válaszreakcióimat, akkor lehetséges, hogy van olyan is, aki mindennek az egész szeretetnek a forrása, túl a biokémiai reakciókon. Mondjuk, aki kitalálta ezt az egész rendszert, hogy szeretetet kapva olyanhoz lesz bátorságunk, olyan dolgokhoz, amit amúgy azelőtt nem csináltunk volna meg. De azért a személyért, akiben én szerelmes vagyok, azért mindent odaadok. Vagy úgy érzem, oda akarok neki adni mindent, az életemet. A másik, hogy keressük ezt a személyt. Hát erről szól az életünk, hogy keressük, hogy hol szeretnek minket, meg hogy én hol tudok egyáltalán szeretetet adni. Hol van az a személy, akinek elajándékozva magamat, megtalálhatom ebben az ajándékozásban azt, aki egyébként vagyok. Akinek szól, akihez szól a küldetésem. Aki értelmessé teszi az életemet. Hát, hogyha nem szeretek senkit, csak úgy vagyok magamban, mint egy kaktusz, akkor mondjuk, mert annak még szúr is ráadásul, és úgy vagyok, akkor amikor arról kérdeznek, hogy na de mi az életed értelme? Vagy miért? Miért szúrsz? Vagy te csak így vagy? Akkor, hogy is mondjam? Képzeljétek el, van egy, hát ez nem kaktusz, ez orchidea, de a lakásunkban, mármint a szüleim lakásában, van egy orchidea, ami évekig nem virágzott. És semmi más nem tettek vele a szüleim, csak kirakták az ablakba. És azóta gyönyörű, szép, nagy lila virágokat hajt, és illatozik. És ennyi kellett neki, hogy kirakják az ablakba, hogy észrevegyék, hogy van valami szüksége. Hogy fény kell neki, meg nem tudom, az a hőmérséklet, a fény. És a mi életünkben is van olyan, hogy egy ilyen fény vonz. Világosban szeretnénk járni. Onnan is tudjuk ezt, hogy amikor például, hogyha valaki gyerekeket nevel, akkor szokta ezt a visszajelzést kérni, hogy világos? Szeretnénk, hogy világos legyen. Hogy kilépni abból a sötétből, amire hívtak, vagy ahová nem hívtak, éppen, hogy nem hívtak, oda, amit nem tudok, hogy merre van, nem mindig tudom, de hiszek benne, hogy van valaki, aki ezt meg tudja mutatni nekem. Így jutunk el ahhoz a kérdéshez, hogy véletlenszerű-e a létünk, vagy hogyha már ennyire bonyolultak vagyunk, nem csak biokémiailag, hanem érzelmi síkon is, és szellemi-lelki dimenziókban is, hogy esetleg van olyan, hogy valakinek volt egy álma rólunk, aki szerelmes belénk. Mint ahogyan mi is megálmodunk valamit azzal, akiben szerelmesek vagyunk. Van egy álmom egy gyönyörű nőről, egy lányról, akivel összekötöm az életemet, neki akarom adni mindenemet, vagy van akinek, a lányoknak nyilván egy férfiról, család, gyerekek, tovább akarjuk adni az életet. És az ajándékozásban találjuk meg az életünknek az értelmét. És itt jön szóba a hivatásnak a kérdése, hogy mi is tulajdonképpen a hivatásunk. És a hivatásnak van egy olyan megfogalmazása is, hogy a hivatás az Isten szerető álma rólunk. Az Isten szerető álma. Hogyha álmodik rólunk, akkor ez valahol feltételezi azt, hogy nem rémálma van, hanem szeret bennünket. Vagy azért gondol ránk, mert valamit megálmodott. És amikor sikerül megtalálni, hogy ez pontosan mi is, amikor egybeesik az Isten álma rólam, meg az, amit éppen csinálok az életemben, akkor mondhatom azt, hogy hát jól érzem magam. Az olyan jó, hogy a helyemen vagyok. És akkor nekem 98-ban volt, hogy az orvosi egyetemen elkezdtem azt érezni, hogy ez nagyon jó, nagyon szép, de mintha nem ez lenne a hivatásom. Valami nem stimmelt. Hogy miért nem, azt még akkor nem tudtam, csak elkezdtem kutatni a motivációim közül, és eszembe jutott ez a kérdés, amit ott akkor 96-ban ott föltett nekem a keresztapám, hogy hát tényleg nem azért csinálom, mert versenyzek a bátyámmal? És olyan felszabadító volt kimondani azt, hogy de egyébként igen, mint amikor egy élethazugságtól megszabadul az ember. Az életünkben időnként előjönnek ilyenek, hogy úgy csinálunk, mintha, pedig nem. Úgy csinálok, mintha ez így lenne, pedig nem. És ez egyénileg is előfordul, meg rendszer szinten is sajnos. Hogy úgy csinálunk, mintha minden rendben lenne, és azért, hogy ne kelljen semmit csinálni a változásért. És amikor ezek lelepleződnek, ezek a hazugság struktúrák, legyen az egyéni vagy rendszer szintű, akkor felszabadulás jön. Akkor nekem például egy öröm volt azt kimondani, hogy ja igen, egyébként nincs ezzel semmi baj. Eddig ezt tagadtam, most viszont már tudom, hogy azért is itt vagyok, mert sok ilyen tényező sodort ebbe. Mert a szüleim is akartak orvosok lenni, de nem úgy alakult, és akkor ők is belém vetítették ezt, akkor a nagypapám, aki gyermekorvos volt, őnek is megígértem, hogy ja igen, majd nagypapa, akkor én majd leszek orvos. Meg amúgy jól nézett volna ki úgy fehér köpenybe, hogy sétálgatni a folyosón, és akkor jön a beteg, és igen, és akkor meg, nem? Lehetett volna, de ez mind kevés, mert ez az én saját ötletem volt egyrészt, másrészt pedig nem az, amire igazán vágytam, csak olyan volt, mintha ez lett volna az. És amikor egy szentségimádás, most ezt a szót használom, itt is lesz olyan, meglátjátok, aki még nem látott ilyet, hogy az mi, de az, hogy amikor találkoztunk, tehát egy nagy szombaton betértem egy templomba, szentségimádásra, gyógyszertan szigorlat közelettével, gondoltam, hogy hát azért egy kis ima az jót fog tenni, és ott ültem, és ebben a kenyérben, ebben a fehér kis ostjában azt hisszük, és én erről vagyok meggyőződve, mert találkoztam is vele, hogy ott valóban az Úr Jézus van. És hogy miért mondom ezt, hogy találkoztam vele, mert az a nagy szombat nekem, az egy olyan találkozó volt, hogy miután fél órát ott ücsörögtem, gondoltam, most eljövök, jó volt, szép volt, megyek tanulni, akkor úgy elárasztott az Úristennek a szeretete. Az, ami olyan, mint a szerelem, olyan. Egy dologban különbözik. Az, hogy amikor szerelmes vagyok, akkor ott van, mindig ott van az a kérdés, hogy vajon a másik viszonozza ezt? Vajon bejövök neki? Amikor az Úristenről van szó, amikor az Úrról, amikor a Jézusról, akkor ez nem kérdés, hanem kijelentés. Bejövök neki. És szeret. És ez azért olyan nagyszerű, mert megajándékoz egy olyan békességgel, és most nyilván nem tudom, hányan éreznek itt ilyet most, nem kell ezt állandóan érezni, nem kell megijedni, ha nem. Nekem ez másfél percig tartott, de az olyan volt, hogy semmi mást nem adnék oda cserébe, érte. Mert ez mindennél jobb volt. Benne volt a feltétlenség, benne volt az, hogy nem azért, amit teszel. Nem azért, mert az orvosi egyetemre jársz, és az hú, milyen presztízs, meg nem. Nem a teljesítményen, nem azért szeret, hanem csak úgy, hogyha valaki házasságra készül, jó megvizsgálni, vagy föltenni azt a kérdést, hogy igen, de mit szeretek a másikban? És ha nem tudom definiálni, csak azt mondom, hogy csak, azért szeretem, mert csak, az egy jó jel, mert nem szűkítem le. Nem szűkítem le a másikat, hanem elfogadom úgy egészbe. És ezt az elfogadást, ezt az örömöt, ezt a békességet, ezt a szabadságot éltem át, akkor másfél percig, azóta is így szokott jönni ez, ilyen vonzásokban, de nem úgy van, hogy én akkor most a mennyországban élek már. Hát remélem, hogy egyszer majd igen, de most még nem, de emlékszem erre a találkozásra. Milyen volt az első randi, mondjuk az életetekben? Milyen volt az, amikor valakinek igen mondtál, hogy igen, vele akarok élni egész életembe? És akkor képzeld el azt, hogy most az, hogy te itt vagy, az annak a bizonyítéka, hogy van már valaki, aki mielőtte bármit is tehettél volna, már igen mondott rád. Mielőtt megformáltalak, már ismertelek. Anyád méhében én szőttem egybe testedet. Profétául rendeltelek a nemzetek számára. Mielőtt bármi is történt volna, már arra hív bennünket az Isten, hogy az életünk egy róla szóló dicsőítő ének legyen. Egy szép dicsőítő ének. Hát mondjuk gondolom csak olyan van, de ez benne van a meghívásban. Hogy a szépre, a jóra, az igazra kaptuk a meghívást, azért, hogy értelmes legyen az életünk, és attól lesz értelmes, amikor elbírom engedni saját magamat, és oda merem ajándékozni azt, aki vagyok, valaki másnak. Életszövetségre lépek. Most nyilván egy Reményik Sándor kötet lapul a zsebemben, és ebből fogok... igen, most egy József Attilát olvasni. De csak röviden. Ez a csöndes estéli zsoltár, biztos ismerős. Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat, de ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem, minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok. De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik neked. Csak egyszerűen, primitíven szeretném most neked elmondani, hogy én is vagyok, és itt vagyok, és csodállak, de nem értelek. Mert neked nincs szükséged a mi csodálásunkra, meg zsoltárolásunkra. Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések. Mert más se tudunk, csak könyörögni, meg alázkodni, meg kérni. Egyszerű rabszolgád vagyok, akit oda ajándékozhatsz a pokolnak is. Határtalan a birodalmad, és hatalmas vagy, meg erős, meg örök. Ó, Uram, ajándékozz meg csekéke magammal engem. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Nem tudom, érzitek-e, hogy itt a probléma amúgy nem az Úrban van, hanem József Attila feltételezi, hogy szereti őt az Úr, de itt úgy tűnik, mintha emberi szeretetet feltételezne, hogy de ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Itt vagyok, Uram, mi könyörgünk hozzád, meg nem nagyon értem, hogy ugyan minek, de ha te akarsz, még a pokolra is juttathatsz. És ez a kételj, ez a kétség az, ami kínos bennünket, amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk, amikor nem úgy alakul az életünk, ahogyan azt mi elképzeltük, akkor előjön ez az ős kételj, hogy de akkor az Isten miért csinálja ezt velem? És amikor meg valami jó történik, akkor nem mindig gondolunk arra, hogy az Isten miért csinálja ezt velem? Amikor jó történik, akkor nem, az nem az Isten, akkor az én vagyok. És ugyanezért könyörög Reményik Sándor, hogy amikor azt mondja látszólag az ellenkezőjét, ugye József Attila azt mondja, hogy ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem, Reményik azt mondja, ó Istenem, szabadíts meg engem magamtól. De aztán később azt írja, hogy a belső méltóságot ad nekem, adj nekem igaz véres szavakat, add nekem ajándékba magamat, vagy szabadíts meg örökre magamtól. Add nekem ajándékba magamat, amikor az lehetek, aki vagyok. Anélkül, hogy attól kellene félnem, hogy ezért engem megvetnek, vagy nem fogadnak el, vagy nem tudom. Az Isten színe előtt az lehetséges. Például egy Szent Jónás. Úgy léphetek oda a gyónni, hogy abban a hitben és tudatban, hogy én most vigaszt fogok kapni, hogy elfogadnak. Ott az lehetek, aki vagyok. Ha mondok valamit, amitől magam is félek, mert eddig nem mertem kimondani, az Isten színe előtt kimondhatom, mert ő már tudja, mielőtt megformált volna. És ott van ez a vonzódás, nevezhetjük mondjuk betöltetlenségnek is, vagy töredékességnek, hogy vágyunk a tökéletesre. Szeretnénk azok lenni, szeretnénk úgy látni a világot, és érezzük, hogy bármit is elértünk, bármit is megszereztünk, az még nem az. Átmeneti örömök ott vannak, meg tartós örömök is, de igazából igazán tartós örömöt ez a kapcsolat adja meg, hogy megtalálom azzal a kapcsolatot, aki meghívott engem az életre. Akitől minden szép, hogyha most az Eddát akarnám idézni, akitől minden szép, akitől remény lesz a szívekben. Igen, őt, aki nem kérdés neki, hogy szeret, mert nem tud más csinálni. És így jutunk el oda, hogy elkezdünk élni, elkezdjük szeretni az életet. Előkészítettem egy másik. Ez Rab Zsuzsának van egy-két olyan verse, ami időnként, tehát olyan helyekről jönnek, olyan emberektől és olyan akár médiumokból is, néha üzenetek, amit tudunk isteni üzenetnek értelmezni, vagy lehet úgy is. Képzeljük el, ha én most megállnék egy nagy feszület alatt, ott van Krisztus lehajtott fővel, állok a feszület alatt, és azt mondom, hogy kívüled élek, olyan bátran, hogy abban már megláthatnád a vacogást, ha egyszer közelről szemügyre vennéd, de nem is ismersz. Én vagyok az, aki meg tudom szelídíteni szemöldököd egymást maró kígyóit, aki nem félek, hogy összezúzódom fekete köveiden, aki talán még megbirkózom egyszer iszonyú angyalaiddal, aki bemerek lépni hozzád a magad font a kettős rács mögé, és enni adok neked naponta, és megitatlak. Nem is tudsz róla, lehajtott fejű. Hát ezt most kimondja kinek? Hát egy lehajtott fejű Krisztus meghalt a legsötétebb pont az ember életében. A tragédia, És ugyanakkor meg ott vagyok én, a szomorkodó ember, a lehajtott fejű, aki nem is tudom, hogy ő mennyire szeret. És ő csillapítja a szomjomat, a szeretet utáni szomjomat, azt, hogy elfogadjanak, hogy tartozzam valahová, hogy szeressek és szeretve legyek. Mindez egy ilyen drámai pillanatban történik. Hogy pont a legsötétebb, amikor a legsötétebb, akkor történik meg a legnagyobb dolog, hogy a teljes önátadás, az Isten teljes önátadása az embernek. Kileheli a lelkét. De az a lélek, az nem vészel, és a teste is föltámad. Úgy hal meg, és úgy megy el, hogy közben velünk marad. Ebben a zseniális titokban, vagy én annak tartom, hogy kenyérré változik, hogy etet, a szer etet, szeretet, szerető. Arra hív bennünket, hogy ember, én rád bízom magam ebben az ostyában, neked legyen bátorságod rám bízni magadat, úgy, ahogy vagy, mindazzal, amit van, és ahogy vagy. Ember, én megmutatom neked a sebeimet, hogy legyen bátorságod a te sebeidet belehelyezni ezekbe, hogy legyen bátorságod megnyitni azokat, beismerni, hogy vannak rajtad sebek egyáltalán. Ugye a fény útja az megfordítható, hogyha abból a sebből meg tudott születni az egyház, abból a szívsebből, ha abból ki tudott jönni számunkra ennyi csoda, mint a mondjuk az oltári szentség, meg a keresztség, meg... Tehát ha Jézus tudott adni valamit azzal, hogy megnyitotta a szívét, akkor ez azt jelenti, hogy az én szívsebeimen keresztül is be tud jönni. Sőt, én a sebeimen keresztül is tudok adni. Izaiás proféta azt írja, hogy az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Ezek olyan sebek, mint bármelyikünké. Minden nap kapunk jó sokat, vagy kaphatunk, de ez nem önmagáért van. Nem azért, hogy úgy tekintsünk erre az életre, hogy hát mekkora szürke massza, és elnézést, hogy ilyet mondok, tehát ez szívás, hogy elátkozom azt a napot, amikor megszülettem. Hát miért is kéne? Nézzünk időnként a fény felé is, hogy miért is van? És pont amikor ajándékozod magadat, akkor jössz rá, hogy ja, hát én azért szenvedtem el ezt, mert akkor most miután átéltem, valahogy feldolgoztam, én most tudok ennek az embernek segíteni. És átélem azt, hogy ajándék lettem az ő számára. Az Isten szerelmére szoktuk mondani. Az Isten szerelmére kérlek. Kérhetjük az Isten szerelmét mindnyájunknak. Tehát adja, akkor is, ha nem kéred, csak jó észrevenni. A kérés nem azért van, mert Isten ne tudná, hogy mire van szükségünk, hanem azért van, hogy mi bennünk tisztuljon le. Minél többször kérek valamit, annál inkább megfogalmazódik benne, hogy mit is kérek valójában, vagy mit is akarok. És akkor találkozhatunk azzal, az Istennel, aki megálmodott rólunk valamit, és eljuthatunk erre az álomra. Az ő álmát élhetjük úgy, hogy akkor éljük a mi életünket, amikor az ő álma teljesedik be rólunk. Antiochiai Szent Ignácnak egy, hát a második századból egy hang, egy ember, egy kiváló egyházi író, azt írja, hogy őt keresem, aki értünk meghalt, őt akarom, aki értünk föltámadt. Hagyjatok, hadd jussak be a fény honába, ha oda eljutok, akkor leszek igazi ember. Mert az igaz ember nem jár sötétségben. Ha eljutok a fény honába, ott igazi ember lehetek. És nem csak a rovarok vágynak a fényre, nem csak ők röpülnek a fény felé, hanem mi is. Tudva vagy tudatlanul, de akire vágyunk, az valahol ő. Őt keresem, aki értünk meghalt, őt akarom, aki értünk föltámadt. Mondjuk, hogyha a Bibliát végignézzük úgy, mint egy szerelmes levelet az Istentől, ha megpróbálunk így tekinteni rá, levesszük a mínuszos szemüveget, és észrevesszük azt a sok pluszt, ami benne van, akkor ilyeneket is olvashatunk, hogy maga a teremtőd lesz hitvesed, amint a vőlegény örül, a mennyasszonyának úgy örül neked a te Istened, eljegyeztelek igazsággal, törvénnyel, jósággal, szeretettel, hűséggel. Vagy átlapozunk az új szövetségbe, vágyva vágytam rá, hogy elköltsem veletek ezt a vacsorát. Vagy éppen az ajtóban állok és kopogok, és aki ajtót nyit nekem, vele vacsorázok. Na most a kérdés, hogy van-e otthon valaki, hogy ajtót nyisson. Ezért érdemes kutatni a motivációinkat, keresni a hivatásunkat, mert akkor elkezdünk otthon lenni a testünkben. Amikor elfogadom saját magamat, olyannak, amilyennek az Isten teremtett, vagy azt mondom, hogy igen, az Isten álma vagyok. Ebben csak ennyi, csak ebben a tudatban kellene élni, hogy hát engem szeretnek, szerelmes belém az Isten. És ha már ez megvan, akkor már kezdek otthon lenni. Akkor már nem kell megfelelnem igazából senkinek. Otthon vagyok, és úgy akarok magamnak megfelelni, az azt jelenti, hogy az Isten akaratával, a legmélyebb, őszinte vágyaimmal vagyok összhangban, akkor születik meg a boldogság, meg az élet, és ez a boldogság, ez nem olyan, hogy mondjuk mindig, tehát nem azt jelenti, hogy nem sírhatok, dehogy nem. Boldogok vagytok, ti sírók, boldogok, akik sírnak, mert majd vigasztalást nyernek. Nem a sírást, és nem a fájdalmat, és nem a szenvedést tagadjuk mi keresztények, hanem azt mondjuk, hogy az Úr ott is velünk van. Nem úgy Úr ő, hogy valahol a távolban egy trónszékről integet és jónajokat nevet rajtunk, amikor elbotlunk, hanem úgy, hogy velünk van akkor is, és tudja, látja, hogy mi történik velünk, amikor nekünk valami nagyon nem stimmel. És éppen azért jön oda velünk, hogy utána kivezessen a fényre. Még ha halál sötét völgyében járok, és nem félek, mert az Úr velem van. Akkor így jutunk el mindnyájunk hivatására, amikor föllapozott mondjuk a Márk evangélium, pi, ez könnyű megjegyezni, pi az 3,14, tehát akkor Márk 3,14. A legfontosabb részek egyébként, tehát ne vegyétek, ez semmi, ez nem mágia, meg nem számmisztika, meg semmi, csak így jegyeztem meg, hogy mondjuk a kivonulás 3.14, ahol az Úr bemutatkozik, én vagyok, aki vagyok, akkor a Márk 3.14 elhívta azokat, akiket akart, hogy vele legyenek. Elhívta őket, hogy vele legyenek. Nem azért, hogy nagy teljesítményeket mutassunk föl, hanem hogy vele legyünk. Lenni az Istennel. Még mielőtt bármit is teszek, vagy bármivé is leszek, először vele lenni. Onnan indul ki minden, és aztán oda térhetünk vissza. Amikor az Úr így megjelent az életemben, kicsit erre visszatérnék, hogyan hívogat, az olyan, ilyen apró jelekről van szó. Nem harsonával jött az Úr, ugye? Meg nem dérrel, durral, meg nem tudom én, hanem csak ilyen csendes öleléssel, csak úgy, egyszer csak átölel. Úgy kell elképzelni, hogy volt ez az érintés, ilyen mennyország cseppeknek is neveztem akkor, meg később aztán beetetésnek. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Hát mondott ilyet mást is. És akkor onnantól kezdve valahogy másképp tűnt a világ. Tehát nem az volt a legnagyobb probléma az életemben, hogy átmegyek-e egy vizsgán, vagy nem. Nyilván megjelent, de tudtam, hogy ennél azért vannak nagyobb dolgok is. Bármely korterembe bementem, mindig volt egy néni, ilyen szenzoros, hogy maga nem papnak készül véletlenül, vagy hú, egy pap van itt, és mondom, nem vagyok pap, nem. Volt olyan, hogy szépasszony völgyébe kirándulunk családdal, borkimérés, beállunk, és volt egy idős hölgy, minden egyes, hosszú volt a sor, ugye, és minden egyes páciens, aki érkezett, érdeklődő vásárló, megkóstolta, hogy milyen is az ő bora, hogy akkor melyikből adjon. Na most milyen hosszú volt a sor, mire hozzánk ért, már egy kicsit így kezdte elveszíteni az egyensúlyát, és akkor rám néz, és azt mondja, de ez abban a fázisban volt, hogy én titkoltam azt otthon, hogy én bennem nyiladozik valami papféleség, vagy hivatás, és akkor rám néz, tisztelendő, nem veszem meg az autóját, és hú, mondom, nem akartam adni semmit, meg csak ez az igazság, hogy észrevette bennem a papot, még nem is voltam az. Vagy amikor egy minisztránsként meglátogattunk egy hölgyet, 100 éves volt, és a halálos ágyán, és hát az megrendítő volt, megcsókolta a kezemet. És én nem akartam ezt meg. És ugye az nem nekem szólt, az Jézusnak szólt, és annak a papnak, akit ő meglátott bennem. Ott, élet és halál küszöbén. Nagyon sok ilyen apró jel volt, ami nyilván akkor az ellenállás is erősödik. Onnan lehet tudni, hogy az Úr dolgozik az ember életébe, hogy szembeszélbe megy. Tehát hogyha csak hátszelem van, az nagyon jó a szörfben, de gyanús. Ha valami túl könnyű, akkor az gyanús. És tényleg az egész család akkor rám szállt, és azt hitték, hogy én megőrültem, hogy valami bajom van, hogy kiábrándultam a lányokból, de nem, tehát nem erről van szó. Csak ez egy olyan hívás, aminek nehéz így ellenállni. És ez nem csak a papságra, hanem az általános keresztény hivatásra is szól. Tehát én nem magamról akarok itt beszélni, hanem az Istenről. De látjátok, milyen nehéz, hogy mindig magamhoz térek vissza, de azért, mert hogy mit tett velem az Isten? Ez lenne a lényeg. Hogy kivetköztetett a gőgömből, és akkor, amikor az orvosi egyetem elvégzése után félig alatta titokban elmentem felvételizni Esztergomba a teológiára, éppen nőgyógyászat szigorlatra készültem. Nagy A4-es könyv, van, aki ismeri talán színes képekkel, és hát borzasztó volt, mert nem mertem elvinni. És akkor vasárnaptól szerdáig felvételi, pénteken szigorlat, 900 oldal. Hú. És az Úr megsegített, azt mondta ugyan, akinél vizsgáztam, hogy ne legyek nőgyógyász, mondom, hát nem leszek. Fölvettek akkor már a teológiára, és az volt az érdekessége, hogy utána még, vagy 2 évig tartott, a beöltözésig legalább, az, hogy otthon el tudják fogadni, hogy én tényleg pap szeretnék lenni. De ez egy akkora jel, vagy élmény, hogy valaki örül annak, hogy ő elindult ezen az úton. Innen lehet tudni, hogy a környezeted is látja, hogy hú, te most a helyeden vagy, te boldog vagy, te örülsz. Vagy alapvetően akkor is, ha szenvedsz, de van valami, ami miatt nagyon rendben vagy az életedben. Amikor az egyes belklinikán végeztünk egy kérdőíves vizsgálatot, volt ott egy ilyen művesekezelőbe 6 ember legalább, és akkor az egyik az rózsafűzérezett egy hölgy. Odaléptem hozzá, hogy akkor őt én kérdezgetem meg, és végigbeszélgettük 4 óra egy ilyen művesekezelés, és 3 órát ebből elbeszélgettünk, de nem a kérdőívről, hanem arról, hogy ő neki van ez a 6 féle betegsége, mindegyik sok lett volna egyébként nekem, hogy ő ezzel lelkeket ment. Ezt ezért ajánlom fel, ezt azért, és sugárzott a béke belőle. Ha nem hiszek, vagy egyáltalán nem tudok így ránézni, csak azt nézem, hogy milyen beteg, akkor sírnom kellett volna. Ha meg azt látom, hogy mennyire jól van ezek ellenére, akkor itt van valaki, aki nagyobb a mi szenvedéseinknél. Aki nagyobb a mi bűneinknél is. Na, ő az, aki meghív bennünket, és akkor még tudnék egy pár ilyen történetet, de az a lényeg, hogy onnan tudod, hogy az Isten föllép az életedben, hogy ilyen apró picike kis jelek vannak, és még néha horribile diktú, tehát most ne politizáljunk, de még a Népszabadságból is volt valami, amit aztán később most el tudtam mondani. Vagy mondhatnám a Magyar Időket is, vigyázzunk, tehát most azért, hogy legyünk kiegyensúlyozva, ebben nem menjünk most bele, de hogy nem kell kétségbe esnünk, hogy minden, ami van a világban, minden sötétség, az, vagy minden az, amit úgy látok, hogy sötét, az tényleg az. Mert az Isten ennél nagyobb. És onnan is tudhatom, hogy jó irányba megyek, az ellenszélen kívül azért, hogy a belső béke azért az erősödik, a meggyőződés, hogy igen, őt keresem, aki értünk meghalt, őt akarom, aki értünk föltámadt. És megyek ezen az úton, és ebben így bele betonozódom, és ezért lehet valaki például vértanú. Egy Brenner János ezért tudott elindulni azon az úton, akkor, amikor tudta, hogy várnak rá, hogy veszélyben van, hogy leselkednek rá, hogy megfenyegették, és ő mégis a beteg miatt, akihez hívták. Mert azt mondja, hogy Jézusnál nincsen fontosabb. Én neki akarom adni az életemet, mert ő az, akitől kaptam. És ő benne válik teljesen, amikor azt mondom, hogy valahogy így visszaadom neki. Visszaadok, Uram, mindent. Visszaadok mindent. A szabadságomat, az. Akkor kapom meg igazából, amikor odaadtam. Mert addig csak görcsölök rajta, addig van a kaktusz. Szúr, minden. És akkor kiteszik az ablakba, fényre, az Isten szeretetébe, megfürdik és kivirágzik.